Szeretettel köszöntök mindenkit, aki a mai alkalommal eljött a meghirdetett előadásomra. A mai előadásom címe és témája: mit írtak az Ószövetségben a proféták Jézus kínszenvedéséről, haláláról és feltámadásáról? Miben áll ezeknek a jelentősége? Hogyan teljesedtek ezek a jövendőlések Jézus életében, szenvedésében, halálakor és a feltámadása során? Miért nem válthatta volna meg Krisztus másként, más módon ezt a világot? Az előadásnak a súlypontja az a végén lesz. Tehát azért türelmet kérek, mert egy kicsit lehet, hogy valamivel hosszabb lesz, mint a holnapi előadás. A holnapit rövidebbre és egyszerűbbre fogom tervezni. De a lényeg az, hogy arra is szeretnék választ adni, hogy miért kellett Jézusnak, a megváltónak meghalni ilyen gyalázatos halállal. Nem lehetett volna másképp megoldani a bűn problémáját és az ember üdvösségét? Nem lehetett volna másként megoldani? Erre is szeretnék válaszolni. Egy előadás keretében természetesen az összes Jézus Krisztus szenvedésére, halálára és feltámadására vonatkozó jövendőlések nem férnek bele. Tehát még így is válogatnom kellett. De hogyha valakit részletesen érdekel a téma, akár más is, Bibliakör keretében akár két hetente szívesen elővesszük a Szentírást, a katolikus fordításokat, más fordításokat, és megnézzük ezeket a szentírási igehelyeket. Az Úr Jézus miután feltámadása után megjelent az Emmauszi tanítványoknak, a két Emmauszi tanítványnak, és később a 11 apostolnak, ugye mert Júdást nem kell számítani már, akkor a következőket mondta nekik, és ebből fogunk kiindulni, hogy a Lukács evangéliumában a 24. fejezetben mit ír erről az evangélista? Egyébként a Szent István Társulat katolikus fordításából fogok idézni, a Szent János katolikus Biblia fordításból fogok idézni, illetve a Károly Gáspárféle fordításból is idézek. Tehát akkor nézzük meg a Lukács 24-ből, hogy Jézus mit mondott a két Emmauszi tanítványnak, majd a 11 apostolnak. Tehát a Lukács 24-25-től. Erre így szólt az Úr Jézus: ó ti balgák, milyen nehezen tudjátok elhinni, amit a proféták jövendőltek. Vajon nem ezeket kellett elszenvedni a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe? Azután Mózesen elkezdve az összes profétánál megmagyarázta nekik, amit az írásokban róla írtak. És amikor a 11 apostolnak megjelent, akkor ezt mondta nekik, azután így szólt hozzájuk: ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam, be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban írtak. Tehát az Úr Jézus három könyvcsoportot említett az Ószövetségben. Mózes öt könyvét, a zsoltárok könyvét és a proféták. Hogy ezekben vannak róla kijelentések, illetve jövendőlések. Úgyhogy most ezekből fogok felolvasni a számotokra. Az előadás keretében természetesen mindenkit tegezek, de utána visszatérek a magázó viszonyra. Ahhoz, hogy ezeket megértsük, természetesen szükségünk van a Szentlélekre is. Tehát ha valaki úgy jött ide, hogy már előtte imádkozott, akkor jól tette. Mert a Szentlélek nélkül nem igazán fogjuk megérteni az Isten igényét. És azt nem olvastam fel, hogy szintén az volt itt megírva, hogy Jézus megnyitotta az értelmüket, hogy értsék az írásokat. Hát amikor a 11 apostolnak megjelent a feltámadása után, és elmondta, hogy hol vannak azok a helyek az Ószövetségben, amik róla szólnak, akkor azt írja az evangélista, hogy megnyitotta az értelmüket, hogy értsék az írásokat. Erre is szükség van. Nézzük most meg tehát akkor ezeket a Jézus szenvedésére, halálának feltámadására vonatkozó jövendőléseket. Az első jövendőlést a Teremtés könyvében találjuk, Mózes első könyvében, és ez nem más, mint az ős evangélium. Az első bűneset után történt Ádám és Éva, amikor elkövették az első bűnt, az ős bűnt, azután az Isten megígérte a megváltót. Úgyhogy akkor most mindegy, hogy melyik fordításból, most akkor a Károlyi fordításból fogom idézni, a 3. fejezet 15. versét. Így szólt az Úr a bűneset után: És ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, mondta a kígyónak, és az asszony magva között, az neked fejedre tapos, te pedig a sarkába marsz. A helyes fordítás szerint, a Károlyi fordítás itt nem pontos, de sajnos a katolikus fordítások sem egészen pontosak. Tehát az neked a fejedre tapos, az asszonynak a magva, az neked a fejedre tapos, te pedig a sarkába marsz. Így van a helyes fordítás. Hát az asszony magva Krisztus lesz a megváltó. A héberben az az, tulajdonképpen az himnemű. Ipsze az himnemű. Tehát ki az, aki a kígyó fejére tapos? Nem az asszony, hanem az asszony magva, a megváltó. Az neked a fejedre tapos, te pedig a sarkába marsz. Erről van itt szó. A kígyó viszont belemar a megváltó sarkába, azaz meg fogja ölni a megváltót. De mégis a megváltó győz, mert a kígyónak a fejére tapos. Tehát egy kígyót úgy lehet elpusztítani, én is már küzdöttem meg viperával, hogyha a fejét ütjük. Hát hogyha nem a fejét ütöd, akkor nem pusztul el. Tehát ez nyilvánvaló. Tehát az ősevangélium meghirdeti előre a következő. A megváltó asszonytól fog születni, tehát emberfia lesz. Más proféciák, kijelentések vannak máshol a Szentírásban, hogy nem csak emberfia lesz, hanem Isten fia is. De ezzel most nem foglalkozunk. Élete feláldozására fog ő erkölcsi győzelmet aratni a sátán fölött. Mit jelent, hogy erkölcsi győzelmet arat a sátán fölött? Azt jelenti, hogy mindvégig álhatatosan megmarad a mennyei atyába vetett hitben, bizalomban és szeretetben. Bűnt soha nem követett el. A sátán nem tudta őt bűnre ingerelni vagy csábítani, a legnagyobb szenvedések közepette sem. Mindvégig kitartotta a hitben és a szeretetben. És így halt meg. Így adta áldozatul önmagát. Ez jelenti, hogy erkölcsi győzelem. Na most itt van a héberben a suf ige, a tapos és a mar kifejezésnél, hát ez egy élet-halál küzdelmet kifejező ige. Azt jelenti, hogy Krisztus és a sátán között egy élet-halál küzdelem folyik. Krisztus azért, hogy minket megváltson és üdvözítsen, a sátán azért, hogy minket elveszítsen. És Krisztus tökéletes győzelmet aratott a sátán és a bűnszerzője fölött, a sátán fölött, de az élete feláldozása árán. Tehát itt, amint mondtam, sajnos nem pontos a egyik fordítás sem, ami a rendelkezésemre áll. Na most érdekes az egyszerű fordítás, a Biblia egyszerű fordításának a lábjegyzékében van egy megjegyzés, ott azt mondja, hogy az asszony maga lehet a héberben egy vagy több leszármazott is. Hát nyilvánvalóan, hogyha egy leszármazott, az a megváltóra vonatkozik. Ha több leszármazott, akkor azokra, akik a megváltóban hisznek, Jézusban. Hiszen az Új Szövetségben meg van írva, hogy a békesség Istene eltapodja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Az Isten tapodja el, de a hívő teszi rá a lábát. Isten viszi végbe. Ember erre soha nem képes. Itt erről van szó, hogy Krisztus megígérte, hogy hit által és a Isten ereje által a hívők is győzhetnek a bűn fölött. És legyőzhetik a bűn szerzőit. A lényeg az, hogy az ősevangéliumban Isten már a bűneset után megígérte a megváltót, és ez bizony örömhír a számunkra, mert nem a halálé lesz az utolsó szó, hanem Jézus Krisztusé, aki feltámadt, legyőzte a halált, és ő rendelkezik a Krisztus hívők fölött. Ő rendelkezik, nem a halálé az utolsó szó. Akkor nézzük a következőt. Tehát ott van a 22. Zsoltár például, majd a 69. Zsoltár. Menjünk át a Zsoltárok könyvére, és akkor a 22. Zsoltárt a Szent István Társulat katolikus bibliájából fogom olvasni. Amikor az Úr Jézus teljes elhagyatottságban felkiáltotta kereszten, hogy én Istenem, miért hagytál el engem, akkor tulajdonképpen a 22. Zsoltárnak az első versét kezdte el imádkozni. Az a Zsoltár teljesedett be. Senkinek nem tűnt ezt el ott, akik ott álltak a kereszt alatt. És ezt a Zsoltárt Dávid király mintegy 1000 évvel korábban írta le, mielőtt Jézus meghalt a kereszten. És ez szó szerint teljesedett be. Tehát akkor nézzük például akkor a Szent István társulatnak a fordítása alapján, hogy a 22. Zsoltárban hogyan így Dávid a Szentlélek sugalmazására a megváltónak a szenvedéséről. Kimondhatatlan szenvedéséről. Először az első három verset olvasom. Istenem, Istenem, miért hagytál el? Miért maradsz távol megmentésemtől, panaszos énekemtől? Szólítalak nappal, Istenem, s nem hallod. Szólítalak éjjel, és nem adsz feleletet. Mégis te vagy a Szent, aki Izrael Szentjében lakik. Nem folytatom. Miért maradsz távol megmentésemtől? Kedves jelenlévők, kedves hallgatók, Krisztus a mennyei atyától való teljes elhagyatottságot élte át a kereszten. A világ bűnének súlya nehezedett rá. Mindjárt meg fogom mutatni, benne van a Szentírásban. Hogy nem csupán egy kivégzés történt. Nem csupán arról van szó, hogy Krisztus meghalt. Hanem arról van szó, hogy itt egy helyettes áldozat bemutatás történt. Tehát a világ bűnének súlyát magára vette. És emiatt a mennyei atyának el kellett tőle fordulnia, miközben a szíve szakadt meg érte. Mert csak ezt így lehetett megoldani. Remélem az előadás végére ez világos lesz. Legalábbis reménykedem. Ezért az atyának tehát el kellett fordulni tőle, miközben a szíve szakadt megérte. Tehát ezt sohasem fogjuk teljesen megérteni, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Na hogyan teljesedett az, hogy szólítalak nappal, Istenem, de nem hallod, szólítalak éjjel, és nem adsz feleletet. Mit jelent ez? Hát itt olyan intenzív lelki gyötrelemről van szó, amikor még néhány pillanat is örökké valóságnak tűnik, mert amikor valaki szórakozik, vagy üdül, akkor rohan az idő, röpül az idő, jól érzi az ember magát. De amikor beteg ágyba fekszik, amikor nagy fájdalmai vannak, akkor az egy perc is örökké valóságnak tűnik, olyan nehéz. Istenem, szólítalak éjszaka, szólítalak nappal, de te nem felelsz. Milyen lehetett annak az üdvözítőnek, aki egyedülálló, meghitt, állandó kapcsolatban volt a mennyei atyával? Egész életében. És a bűn miatt, amit ő önként vállalt, hogy magára vesz a mi bűneinket, el kellett fordulni az atyának tőle, és ő magára maradt. A mi bűneink súlya alatt. Tehát ez a szólítalak nappal, nem hallod éjjel, és nem adsz feleletet, ez Krisztusnak a mérhetetlen szenvedését fejezi ki, a teljes elhagyatottságát a kereszten. 6 órát függött Jézus a kereszten. 9 órakor feszítették föl. 12-kor elsötétült az ég. És délután 3 órakor halt meg. Ez 6 óra szenvedés. Na most nézzük a 7., 8. és 9. verseket a 22. Zsoltárból. De én csak féreg vagyok, nem ember. Az emberek gúnytárgya, s a népek megvetettje. Mind, aki lát, gúnytűz belőlem, elhúzza száját és csóválja fejét. Az Úrban bízott, hát mentse meg. Segítsen rajta, ha szereti. Tehát mennyire az Úr Jézus mennyire megvetettnek, mennyire megalázottnak érezte magát, hogy Dávid 1000 évvel korábban ezt már betekintett a Szentlélek által, hogy Krisztus mit fog érezni a kereszten, hogy én féreg vagyok, nem ember. Emberek csúfja és gyalázata. Mit érezhetett a megváltó? És ezek bizony, hogy a gúny tárgya lett, szó szerint teljesedtek, hogy elhúzták szájukat és csóválgatták őket. Na hogyan teljesedett ez Jézus kínszenvedése során, például ez a kijelentés, amit az előbb felolvastam, ezt megnézzük a Máté evangélium a 27. fejezetéből, a 38 és 39. versben. Vele együtt 2 gonosztevőt is keresztre feszítettek, az egyiket jobbról, a másikat balról. Az arra menők káromolták, s fejüket csóválva mondogatták. Te, aki lebontod és harmadnapra fölépíted a templomot, szabadítsd meg magadat. Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. És akkor tovább, szerintem tovább is felolvasom. Ugyanúgy gúnyolták az írástudókkal és a vénekkel együtt a főpapok is. Másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le a keresztről, és akkor hiszünk neki. Az Istenben bízott, mentse hát meg, ha akarja. Hisz azt mondta, az Isten fia vagyok. Hát itt tulajdonképpen nem csak az arra menők gyalázták, gúnyolták Krisztust, hanem a főpapok és az írástudók is, akik a nép vallási vezetői voltak. A nép rájuk hallgatott. Állítólag ők képviselték Istent a nép előtt, és most bizony lelepleződtek. Bizony minden képmutató egyszer le fog lepleződni, ha meg nem tér. Mert ott megmutatkozott, hogy mi lakozik a szívükben, milyen gyűlölet, milyen irigység, milyen megvetés mutatkozik a szívükben Krisztussal szemben. Krisztus a kereszten a főpapoktól és az arra járóktól három nagy lelki támadást kapott. Így olvasunk erről, tehát az előbb ezt olvastam fel. Miben állt az arra járók szidalmazása? Na most ez a hamis vád, hogy pontosan meg is nézem, hogy a 39. vers. Te, aki lebontod, vagy lerontod, és harmadnapra fölépíted a templomot, szabadíts meg magad. Na most ez a hamis vád Jézus ellen nem csak a kereszt alatt hangzott el, hanem a főpap házában is. Ugyanis ott hamis tanúkat kerestek ellene, hogy megöljék őt. Tehát nem azért gyűltek össze, hogy megvizsgálják az ügyét, hanem előre eldöntötték, hogy megölik őt. És hamis tanúkat kerestek. És akkor előállt kettő, és azt mondta, hogy mi azt hallottuk, hogy ő azt mondta, hogy lerontom az Isten templomát, de harmadnapra felépítte. Igen, ám csak, hogy Jézus nem ezt mondta. Jézus azt mondta, hogy roncsátok ti le ezt a templomot, és én harmadnap alatt felépítem. Ez nem ugyanaz. És a tanítványok, amikor Jézus föltámadt a halálból, akkor visszaemlékeztek, hogy az ő saját testének a templomára értette ezt, hogy bontsátok ti le ezt a templomot. Krisztus tudta, hogy le fogják bontani ezt a templomot, tudta, hogy meg fogják őt ölni. De harmadnapra felépítem azt. Tehát kicsavarták Krisztus szavait, és ezzel vádolták a főpapházában, Krisztus semmit nem mondott. Nem válaszolt, mert helyettünk állt ott. Ő volt vád alatt. Ő viselte a bűneinkét, a büntetést. Nem válaszolt. És itt sem válaszolt erre, amit mondtak az arra járók. Na most tehát, amikor a Krisztus a kereszten függött, az első gúny ellene az volt, hogy azt mondták, hogy azt állította, hogy lerontom a templomot, és harmadnapra felépítem azt. Na mi volt a második gúny, vagy vád, amivel Krisztust vádolták? A főpapok és az írástudók. Ezt mondták. Ott a kereszt alatt. Másokat megmentett. Önmagát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztül, és majd hiszünk neki. Ez nem csak gúny volt, kedves hallgatók, hanem ez kísértés is volt. A sátán sugta a főpapoknak és az írástudóknak, és ők egyenes adásban ezt közvetítették. Ott mindenki szeme és füle hallatára. Először is azért nem csak gúny, hanem kísértés is volt, mert Jézus tényleg sok embert meggyógyított és megszabadított, a démonoktól és a bűneiktől. Az a kísértés mire irányult? Hát arra, hogy vegye magához, vegye kezéhez az ő isteni hatalmát a saját érdekében. Szálljon le a keresztül. Tehát eddig nem ez volt, ő saját érdekében soha nem vette a kezébe az isteni hatalmát. És mindig az Atya volt az, aki rajta keresztül gyógyított. A Krisztus szavára. Lehet, hogy még a főpapok sem értették, hogy ez mire vonatkozik, amikor kimondták ezt a gúnyt és ezt a kísértést. Hát honnan tudhatjuk, hogy ezt a sátán sugalmazta nekik? Hát onnan, kedves hallgatók, hogy például benne van a haszócska. Hát mi történt, amikor a haszócska? Ha Isten fia vagy? Ha Izrael királya, szálljon le a keresztről? Ha? Nem emlékszünk arra, hogy mi történt a pusztában, amikor a sátán Krisztust megkísértette a pusztában, akkor, amikor mielőtt kezdte az ő nyilvános működését? 40 napig böjtött, és akkor megjelent neki, nyilván nem mutatta meg magát, hogy ki, hanem a világosság angyalaként. És mit mondom? Mit mondott? Ha Isten fia vagy, mondd ezeknek a köveknek, hogy változzanak kenyerekké. És Krisztus az Isten igéjével verte vissza a sátán támadását. Azt mondta, hogy írva van, nem csak kenyére él az ember, hanem minden igével is, ami Isten ajkáról való. Tehát a haszócska bizony leleplezte, hogy kiről van itt szó. Krisztus tényleg leszállhatott volna keresztről, és a gúnyolódó gyilkos ellenségeit megsemmisíthette volna, de kedves hallgatók, akkor hogyan válthatott volna meg minket a bűneinktől és az örök haláltól? Micsoda gyalázatot szenvedett, két gonosz tevő közé feszítve. Jó, kigondolták a főpapok. Két gonosz tevő közé kit feszítenek? Hát a fő gonosz tevő. Nem? Az Isten egyszülött, szent fiát, aki bűnt nem ismert. Az Ézsaiás 50 vagy Izaiás 53. fejezete nem véletlenül írja, hogy gonosz tevő közé sorolták. És az evangéliumok ezt idézik, hogy ez beteljesedett. Tehát mit akart elérni ezekkel a támadásokkal ott a kereszt alatt a sátán? Azt akart elérni, hogy Krisztus vagy jöjjön indulatba, vagy kövessen el bűnt, vagy szálljon le a keresztről, és akkor meghiúsul az emberiség, a hívő emberek megváltása. Meghiúsul. Krisztus mindvégig kitartott a hitben és az imádságban, és imádkozott a gyilkosaiért és mindenkiért. Atyám, bocsáss meg neki, mert nem tudják, mit cselekszenek. Na most, ha leszállt volna a keresztről, akkor se hittek volna neki a főpapok és az írástudók. Honnan lehet ezt tudni? Onnan, hogy például Lázár feltámasztotta nem sokkal előtte a halálból. Nyilvánvaló volt, elterjedt a hír. Lázár feltámasztását nem lehetett elhallgatni. Milyen döntést hoztak a főtanácsba, írják az evangéliumok. Lázárt is meg kell ölni. Tehát a bizonyítékot is el kell tüntetni, Jézust is meg kell ölni, és akkor idő után az emberek elfelejtik. Ezt tehát a megátalkodottság, a gyűlölet, ami egy kis irigységből származik, hova vezetett, milyen sötétségbe vezette őket. Ha Lázár feltámasztása után a főtanács tagjai nem tértek meg, így akkor sem hittek volna benne, ha leszállt volna keresztül. Na mi volt a harmadik gúny és támadás Krisztus hite ellen, és az ő Isten fiúi mi volt a ellen? Ez volt szerintem a legsúlyosabb, ami Krisztust érte. Akkor ezt még egyszer felolvasom a Máté 27.43-ból, a Szent István Társulat fordítása szerint. Az Istenben bízott, mentse hát meg, ha akarja, hisz azt mondta, Isten fia vagyok. Az Istenben bízott, mentse meg hát, ha akarja, mármint az Isten, hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. Hát azért volt ez a legsúlyosabb támadás, mert tényleg Krisztus egész élete során olyan meghitt kapcsolatban volt a mennyei atyával, az ő istensége révén, a benne lakó Szentlélek által, és a saját döntése következtében is olyan szoros kapcsolatban volt a mennyei atyával, hogy azt mi el sem tudjuk képzelni. Oda bűn nem férkőzött. És ezt támadta meg a sátán. Ezt. A hitét. Az Isten fiúi mi voltát. És ez nagyon érzékenyen érintette Krisztust, mert az utolsó vacsorán is még azt mondta a tanítványainak, ezen az éjszakán mindannyian megbotránkoztok bennem, és magamra hagytok, de én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Mert én mindenkor azt cselekszem, ami kedves néki. Én mindenkor azt teszem, ami kedvesek néki. Ha mi is mindenkor kedves hallgatók, kedves jelenlévők, kedves drága szüleim, kedves barátaim, mind akik ti eljöttetek a mai alkalomra, ha mi is mindenkor Isten akaratát cselekedjük, akkor nincsen, amitől félnünk, mert az Isten velünk lesz, meg fog segíteni, és oltalmazni fog bennünket. Mennyire fájhatott ez Jézusnak, amikor azt hallotta, az Istenben bízott, mentse hát meg, ha akarja. Hisz azt mondta, Isten fia vagyok. Jézus nem csak azt mondta, hogy ő az Isten fia. Ő tényleg az Isten fia. Ő nem csak állította magáról. A csodáival, a bölcs tanításával, a halott feltámasztásaival, az egyedülálló jellemével bizonyította, hogy ő az Isten fia. És a proféciák őt igazolták. Mikor azt mondták, hogy az Istenben bízott, mentse meg most őt, ha akarja, akkor a 22. Zsoltár 9. verse teljesedett. Az Úrban bízott, hát mentse meg, segítsen rajta, ha szereti. A Szent István Társulat fordítása szerint. Beteljesedett. A Károlyi fordítás szerint így olvashatjuk, az Úrra bízta magát, mentse meg most őt, szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne. Mi jut eszünkbe ebből a kifejezésből, hogy gyönyörködött benne? A mennyei atyának a szózata, amikor keresztelő János bemerítette, megkeresztelte Krisztust a Jordán folyóba, akkor megnyílt az ég, és az atya szózata hallatszott. Ez az én szeretett fiam, akiben nekem kedvem telik. És amikor a Táborhegyén ott volt a három apostolával, akkor megismétlődött ez. Ez az én szeretett fiam, akiben nekem kedvem telik. És hozzátette a mennyei atya, amikor szólt hozzájuk a felhőből, hogy őt hallgassátok. Ebből az következik, hogy nem más, őt, Krisztust, az Isten fiát. 22. Zsoltárban még ezt olvashatjuk Jézus kínszenvedésére vonatkozóan, akkor ezt most a Szentgyoromos Katolikus Biblia Társulat fordításából olvasom, mert nagyon megdöbbentő, hogy 1000 évvel korábban Dávid leírta ezeket. Tehát ennyire érdemes komolyan venni a Szentírást. Ilyen komoly beteljesedések vannak benne Jézus Krisztusra vonatkozóan és más tekintetben is. A 13. verstől. Körülvett engem sok tulok. Básán bikái körülfogtak engem. Kitátották felém szájukat, mint ragadozó és ordító oroszlán. Szétfolytam, miként a víz. Minden csontom kificamodott. Szívem, mint a viasz, megolvadt bensőmbe. Ajkam, mint a cserép, kiszáradt. Nyelvem ínyemhez tapadt. Lesújtottál a halálporába. Körülvettek engem nagy sereg kutya. A gonoszok zsinatja körülfogott engem. Átjuggatták kezemet és lábamat. Megszámlálhattam minden csontomat. Néznek rám, bámulnak engem. Elosztották maguk között ruháimat, és köntösömre sorsot vetettek. Minden csontom kificamodott. Átjuggatták kezemet és lábamat. Megszámlálhatnám minden csontomat. A keresztre feszítés. Ilyen módon van leírva. Akkor még sehol nem volt a római birodalom. Még nem emelkedett fel. Az én tudomásom szerint lehet, hogy még keresztre feszítés sem volt, annyira elterjedt akkor. Lehet, hogy nem is ismerték. Ezt nem merem állítani, de feltételezem. Akkor minden esetben a római birodalom még sehol nem volt. Krisztus születés előtt 1000 évvel. Mi az, amit találunk a 22. Zsoltárban? Betekintést nyerünk a megváltó Jézus teljes elhagyatottságába, amit mondtam, én Istenem, miért hagytál el engem? Ezen kívül megvan írva többek között, hogy mivel gúnyolták őt, és a gúnyolódás közben csóválták a fejüket. Az Úrban bízott, mentse meg őt, szabadítsa meg a kertvétleni benne. Ezen kívül körülfogta őt a gonoszok zsinatja, mint a kutyák, mint a básán bikái, feltátották rája a száját. Hát teljesedett? Szó szerint teljesedett. Ezeket nem lehet csak úgy összeírogatni, hogy nekiáll valaki, és akkor szépen összeírja, hogy na lássuk, akkor valahogy juttassuk, az egészet futtassuk ki, hogy Jézusban teljesedett. Ilyet nem lehet csinálni. Itt annyi körülmény, annyi kijelentés, annyi minden teljesedett egyszerre, hogy az, és ráadásul különböző szerzők írták, nem egy szerző írta, hogy ezt egyedül csak a Szentlélek tudta végbevinni. Ez csak Istentől származhat. Látjuk, asztották a kezét és a lábát. Például, hogy szomjazni fog a kereszten. Ajka, mint a cserép kiszáradt. Nyelvem ínyemhez tapadt. Lesújtottál a halál porába. És van itt még egy fontos körülmény. Hát ugye az emberek azt hitték, hogy itt egy kivégzést látnak, de közben Isten fiának a helyettes áldozat bemutatása történt, ami megváltásunk ment végbe. A bűneinkért való büntetés szenvedte el Krisztus. Helyettes áldozat bemutatás történt. Erről több helyen is ír a Szentírás. De mi volt az a mellékesnek tűrő mozzanat, ami szó szerint beteljesedett? Hát az, hogy megosztozta Krisztus ruháin, és a köntösére sorsot vetettek. A római katonák. Milyen érdekes. Aki ismerte a 22. Zsoltárt, hát nézhette, hogy mi történik itt. Hát éppen most vetnek sorsot a ruhájára, a köntösére. Azonnal eszükbe kellett volna jusson, hogy ez már meg volt hívva. Korábban, 1000 évben korábban. Most nézzük a 69. Zsoltárból csak néhány dolgot. A 69. Zsoltár 5. versét a Szent Jeromos Katolikus Biblia Társulat fordítása szerint olvasom. Nézzük meg, hogy milyen kijelentés van itt Jézus Krisztussal vonatkozóan. Először az 5. Többen vannak, mint fejemen a hajszál, akik ok nélkül gyűlölnek engem. Hatalmasak ellenségeim, akik jogtalanul üldöznek engem. Amit el nem vettem, azt kell megfizetnem. Amit el nem vettem, azt kell megfizetnem. Ok nélkül gyűlölnek, és jogtalanul üldöznek engem. Krisztus nem bántott senkit. Nem adott okot arra, hogy őt gyűlöljék. Mi sajnos követünk el kisebb-nagyobb hibákat, vagy bűnöket. És jogosan mondhatják egyik vagy másik ember, hogy igen, de hát te így viselkedtél vele. Ugye? De Krisztus nem adott okot erre. Ő soha bűnt nem követett el. Mindenki iránt szeretettel volt. Betegeket meggyógyította, nem sorolt. Mindenki iránt. Tehát Krisztus bűntelen volt. Mindenki iránt mentő szeretettel volt. A legnagyobb bűnösök iránt is. Mégis gyűlölték őt a főpapok és az írástudók és a farizeusok többsége. A vallási vezetők többsége, kivéve egy arimateai Józsefet és egy Nikodémust, akik azért utána jártak a dolgoknak, például Nikodémus. Én este később találkozott Krisztussal. Később ők a hívői lettek. Krisztus hívők lettek. És milyen érdekes, hogy az evangéliumok leírják, hogy Pilátus a római helytartó, aki nem ismerte a Bibliát, egy pogány ember volt, tudta, hogy irigységből adták Jézust a főpapok az ő kezére. Ezt írja az evangélium, hogy tudta, hogy irigységből. Milyen nyilvánvaló ez? Na nézzük meg, a 69. Zsoltár előre megírta világosan, hogy Krisztust ok nélkül gyűlölték. Beteljesedett? Igen, beteljesedett. Hatalmasak ellenségeim, írja Dávid, Krisztusra vonatkozóan. Hát ott van Herodes Antipász, ott van Pilátus, akit becsaptak a főpapok és az írástudók. Ott van a főtanács, az a népvallási vezetői, hatalmasak. Akkor ők voltak a leghatalmasabbak Izraelben. A nép rájuk hallgatott. Végül pedig, amit el nem vettem, azt kell megfizetnem. A Károlyi Gáspár ezt így fordította. Amit nem ragadtam el, azt kell megfizetnem. Na mi érhető itt tetten ebben a kijelentésben? Amit én nem vettem el, azt kell megfizessem. Az érhető itt tetten, hogy Jézus nem a saját bűnei miatt szenvedett, mert neki nem voltak bűnei, hanem a mi bűneink miatt. A mi vétkeinkét szúrták át, a mi vétkeinkét törték össze. Izaiás prófita 53. fejezetében van ez megírva. És akkor a 69. Zsoltár 10. versét, most ezt talán a Károlyi fordítás szerint olvasom fel, ott ezt így olvashatjuk. Mivel a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem, ugye itt a templomról van szó, a jeruzsálemi templomról, mivel a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem, a te gyalázóidnak gyalázásai hullanak reám. Kevesen tudják, hogy Jézus kétszer is megtisztította a jeruzsálemi templomot, a működésének az elején és a végén. Ezzel most nem foglalkozok, nem fogom bizonyítani. Lényeg az, hogy kikergette a kereskedőket, a pénzváltók asztalait felforgatta, a galambárusokat elzavarta. Ekkor kérdezték tőle, hogy milyen jelet teszel, hogy ezt cselekszed. Akkor válaszolta, hogy bontsátok le ezt a templomot, és harmadnapra felépítem azt. A templomot az imádság házát Isten házának tekintette, és féltő szeretettel volt iránta. Emiatt, mikor elfogták Krisztust, akkor többször is gyalázták. A főtanács előtt ez volt a hamis vád ellene, ezt egyik hamis vád ellene, ezt már mondtam. A kereszt alatt is gyalázták, és ezt előre megírta a 69. Zsoltárban Dávid király, hogy mi fog történni, és hogyan fognak bánni Krisztussal. Mivel a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem, a te gyalázóidnak gyalázásai hullanak rá. Szó szerint teljesedett. Ez a bibliai kijelentés. A keresztre feszített elítéltek általában megfulladtak. Tehát úgy halnak meg, hogy megfulladnak. Kevesen tudják, hogy Krisztus halálát nem a fulladás okozta. Ezt a Bibliából tudom bizonyítani. Krisztus halálát a mi bűneink gyalázata okozta. Mert azt írja a 69. Zsoltár, hogy a gyalázat megtörte szívemet. Beteggé lettem. Kerestem vigasztalókra, de nem találtam. Tehát fel is olvasom ezt a részletet, a 21. és 22. verset, a 69. Zsoltárból. A gyalázat megtörte szívemet, és beteggé lettem. Vártam részvétre, de hiába, vigasztalókra, de nem találtam. És most figyeljünk. Sőt, ételemben mérget adtak, és szomjúságomban ecettel itattak engem. Mindenre nem tudok kitérni most, de ezt egyértelmű, hogy szomjúságában mérget itatták, tehát ezt ismerjük. Ez is meg volt írva a Zsoltárban. És akkor mi okozta Krisztus halálát? A gyalázat megtörte szívemet. A bűn gyalázata törte meg Krisztus szívét. Nem megfulladt a kereszten. Mert a világ összes bűne ránehezedett. És ez roppantotta össze Krisztus szívét a kereszten. Az én bűnöm is, és a te bűnöd is ott volt. Na most nézzük a prófétákat. A proféták közül Izaiás prófétától az 50. és az 53. fejezetből fogok idézni. Most az 50. fejezetből a 6. verset olvasom fel. Hátamat odaadtam azoknak, akik vertek. Arcomat meg akik tépáztak. Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gyaláztak és leköpöstek. Nem arról van szó, hogy ezt csinálták vele, de bárkivel meg tudják ezt tenni. Most is. Bárki, aki ilyenre képes. Hanem, hogy ő ezt oda tartotta. Ezt ő önként vállalta. Hátamat oda tartottam a verőknek, orcámat a szaggatóknak, és arcomat, képemet nem fedeztem el a gyalázás és a köpdösés előtt. Tehát itt erről van szó. Na most, hányszor teljesedett ez be? A főtanács előtt arcul ütötték, verték. Ott a szolgák. Tehát az csütörtök este. Pilátus először átküldte Herodeshez. Herodes Antipászról van szó. A meghalottai galileai. Herodes ott volt Jeruzsálemben. Gyorsan átküldte, hogy lerázza magáról az ügyet, de nem sikerült. Herodes Antipász ott kihallgatta, ezt most nem olvasom fel, mert eltelt az idő. Ki akarta hallgatni, meghallgatta a főpapok vádjait, Jézus egy szót sem felelt, válaszra sem méltatta Herodesnek, a Keresztelő Jánosnak a gyilkosát. Szép csendben ott állt. És akkor csúfot űzött belőle a katonáival, és fehér ruhába öltöztette, és visszaküldte Pilátushoz. Még a megromlott Herodes Antipász sem merte Krisztust halálra ítélni. Tehát akkor másodszor is beteljesedett. Csúfot űztek belőle. És harmadszor is, amikor Pilátus meghozta az ítéletet, és átadta a katonáknak, és megostorozták. Na akkor gúnyt űztek Krisztusból. Hát talán ezt felolvasom, bár lehet, hogy ismerjük. Máté 27:27-től. És akkor felmerülhet bennünk a kérdés, hogy Krisztusnak miért kellett ilyen gyalázatos szenvedést és gyalázatos halált szenvedni. Hát kedves hallgató, azért, mert a bűn az gyalázatos. Mert becsapja az embert, és becsapjuk egymást, és az Istent, és visszaélünk az Isten szeretetébe. Máté 27:27, ennek nem így kellene lennie, teszem hozzá. Tehát a Szent István társulat fordítása alapján a 27-ből így olvasom. A helytartó katonái bevitték Jézust a helytartóságra, és oda gyűjtötték köré az egész helyőrséget. Megfosztották ruhájától, bíbor színű köntöst adtak rá. Tövisből koszorút fontak fejére tették, jobb kezébe pedig nátszálat adtak. Azután térdet hajtottak előtte, és így gúnyolták. Üdvözlégy zsidó királya! Közben leköpdösték, fogták a nádat, s verték a fejét. Miután így csúfot űztek belőle, levették róla a palástot, s ráadták a saját ruháját. Azután elvezették, hogy keresztre feszítsék. Tehát háromszor is beteljesedett, hogy Krisztus odatartotta a hátát a verőknek, és orcáját a szaggatóknak. És az arcát, a képét nem fedezte el a gyalázás és köpdösés előtt. Tehát így alázták meg Krisztust Isten fiúi mi voltában és emberi méltóságában. És nyilván ezt önként vállalta, mert azt mondta a tanítványainak, hogy hatalmam van odaadni az életemet, és hatalmam van visszavenni, mert ezt a feladatot kaptam az én atyámtól. Péter, tedd vissza a hüvelyébe a kardodat. Ne igyon ki azt a kelyhet, vagy azt a poharat, amit a mennyei atya adott nekem. Atyám, ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Tehát Krisztus nem elfogták a Gecsemáni kertben, hanem ő engedte magát elfogni. Önként adta oda magát. Amikor Júdás és csapata megérkezett, akkor Krisztus eléjük ment, és megkérdezte, hogy kit kerestek. És azt mondták, a názáreti Jézust. Azt mondta, én vagyok. És mindannyian földre estek. És ez még egyszer megismétlődött. Tehát nem ment el, ő saját magát kiszolgáltatta. És azt hozzátette, ha engem kerestek, ezeket engedjétek elmenni. Na ez a megváltás. Látod? Akkor a többit engedjétek elmenni. Én vállalom helyettük. Ha engem kerestek, akkor ezeket, a tanítványokat engedjétek elmenni. Nézzük az Izaiás 53. fejezetét. Részletesen szól a Messiás szenvedéséről, arról, hogy ez helyettes áldozati halál lesz, hogy a mi bűneink miatt, a mi üdvösségünk érdekében történik. Ez az Úr szenvedő szolgájáról szóló rész, ez bizony, ezt idézi az Új Szövetség több helyen is. De szeretném hangsúlyozni, mert vannak teológusok, akik ezt nem fogadják el, hogy Izaiás 53. fejezete az Jézus Krisztusra vonatkozó, az ő szenvedésére, keresztáldozatára vonatkozó kijelentések vannak ott, és ezt az Új Szövetség is idézi, például Péter apostol első levele 2. fejezetében, de ezt most nem fogom felolvasni. Nézzük akkor a Szent István társulat fordításában ezt az Izaiás 53. fejezetét, a 3. verstől. Na lássuk, mit ír Izaiás proféta 700 évvel Jézus földre születése előtt. 700 évvel. A Messiásról, a Szentlélek sugalmazására. A következőt olvasom. Megvetett volt, utolsó az emberek között, a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés. Olyan, aki előtt iszonyattal eltakartuk arcunkat. Megvetett, akit bizony nem becsültünk sokra. Bár a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmaink nehezedtek rá. Mégis Istentől megvertnek néztük, olyannak, akire lesújtott az Isten, s akit megalázott. Igen, a mi bűneinkét szúrták át, a mi gonoszságainkét törték össze, a mi békességünkért érte utól a büntetés, és az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Mi mindnyájan, mint a juhok tévelyektünk, kiki a maga útjára tért, és az Úr mégis az ő vállára rakta mindnyájunk gonoszságát. Na itt van megírva, hogy Krisztus nem csak megölték, hanem ő magára vette a világ bűneit. Megkínozták, a héber szerint iszonyatos nyomás nehezedett rá. Azt mi el sem tudjuk képzelni. Milyen, amikor valakit megvetnek, vagy valakire csúnyát mondtak, az milyen rosszul esik, ugye? Milyen nyomás nehezedik rá. De milyen, amikor az egész világ bűne Krisztusra nehezedik. Azt mi el sem tudjuk képzelni. Iszonyatos nyomás nehezedett rá, és ő alázattal elviselte. Nem nyitotta ki száját, mint juh, amelyet leölni visznek, vagy amint a bárány elnémül a nyírója előtt, és ő nem nyitotta ki a száját. Pilátus mit kérdezett? Hát nekem nem felelsz? Hát nem tudod, hogy hatalma van arra, hogy keresztre feszítsenek? Aztán erre válaszolt. De a főpapok vágyaira Krisztus semmit nem válaszolt. Miért? Mert ez a helyettesítés. Helyettünk állt ott. Mi méltók lennénk rá, a bűneink miatt. És ezért nem válaszolt Krisztus. Csak amikor Isten arról kérdezték, hogy ő az Isten fia, a főpap meg korábban, tehát akkor válaszolt. Vagy amikor Pilátust próbálta megmenteni, akkor válaszolt, de ő saját magát nem védte. Tovább, úgy tetszett az Úrnak, hogy összetöri szenvedéssel, ha odaadja életét engesztelő áldozatul. Látni fogja utódait, nem olvasok mindent. Szenvedésével sokakat megigazultá tesz szolgán, mivel gonoszságaikat magára vállalta. Ezért osztályrészű sokakat adok neki, és a hatalmasok lesznek a zsákmánya, amiért életét halálra adta, és a gonosztevők közé sorolták. Az evangélium szó szerint idézte, hogy a gonosztevők közé sorolták, amikor a két gonosztevők közé felfeszítették. Noha sokak vétkét hordozta, és közben imádkozott a bűnösökért. Hát, hogyha ez nem Krisztusra vonatkozik, akkor nem tudom, kire vonatkozik. Hát, ha nem, hát ki az, aki helyettünk ezt elvállalta, és ezt végbe vitte, és ki volt a megváltó, ha nem ő. Továbbiakban, tehát ezek szó szerint teljesedtek, Szentlélek sugalmazására le voltak írva. Az emberek csak annyit láttak, hogy Jézusra lesújtott az Isten, hogy őt kivégezték, de közben ennek a halálnak megváltói értéke volt, mert a mi bűneinkét szúrták át, a mi bűneinkét törték össze. Azért lehet békességünk, mert őt utól érte a büntetés. De hát a büntetést helyettünk vállalta ártatlanul és büntelenül. Na mit jelent az, hogy az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást? Hogyan szereznek Krisztus sebei nekünk gyógyulást? Hát úgy, hogyha emlékedünk Krisztus szenvedéséről, mint például most. Ebben a formában. Vagy ha otthon olvassuk Jézus szenvedéstörténetét. Úgy szereznek nekünk gyógyulást ezek a sebek, mert azzal szembesülünk, hogy ez miattunk történt. Az én megmentésemért. És a te megmentésedért. És hogy a bűnnek ilyen rettenetes következménye van. Hogy ez a megváltó életébe került. Illetve, hogy az Isten ennyire szeret engem. Hogy a fiát odaadta érte. Na, így gyógyulunk Jézus sebei által. Így, ebben a formában. Mikor ezt kicsit elkezdünk ezen gondolkodni, és elmékedni, és ezzel szembesülni, akkor megutáljuk a bűnt, elfordulunk tőle, és a mi megváltónkat egyre inkább fogjuk Krisztust választani, aki szeret minket, és aki az életét adta oda, értünk. Egyedül Jézus Krisztus volt bűntelen közöttünk, ezért lehet ő egyedül engesztelő áldozat a bűneinkért. Ezért lehet ő megváltó. Tehát nem lehet megváltó senki, senki nem lehet engesztelő áldozat, akinek bűnei vannak, mert akkor ő a saját bűnei miatt kell meghaljon. Mert a bűn zsoldja a halál. És ha valaki vétkezik, akkor a bűne miatt kell meghalni. De Krisztus nem vétkezett, akkor miért halt meg? Hát helyettünk. És értünk. Így tudott megváltó lenni, hogy ő bűntelen volt. És ezért Krisztus az egyedüli közben járunk is. Isten és ember között. Végül, de nem utolsó sorban, milyen profécia teljesedett, amikor Jézus engedte magát elfogni Gecsemáni kertben. Az Ószövetségben Zakariás prófétánál van megírva, hogy kard vagy fegyver serkenj fel az én pásztorom ellen, a férfiú ellen, aki nekem társa. Ezt viszont megkeresem, méghozzá a Szentgyoromos Katolikus Biblia Társulat fordítás alapján Zakariás prófétától veszünk akkor most egy másik kijelentést. Zakariás 13:7. Kelj fel kard az én pásztorom ellen, és a nemzetségemből való férfi ellen, mondja a seregek ura, verd meg a pásztort, és elszélednek a juhok. Mikor Krisztust elfogtak, akkor nem elszaladtak a tanítványok. És írja az evangélium, hogy akkor teljesedett, hogy megverem a pásztort, és elszélednek a juhok. Nem erről van szó? Láthatjuk, hogy ez is beteljesedett. Ekkor elhagyván őt mindnyájan elfutottak. Márk 14:50. Tehát láthatjuk, kedves hallgatók, hogy Mózes könyvében, a Tórában, a Zsoltárokban és a profétáknál több helyen is megvan írva az, hogy Krisztus szenvedni és meg fog halni értünk, és hogy ez egy helyettes áldozati halál lesz. Na most a Krisztus feltámadásáról, ugye arról nem nagyon hallunk. Hát akkor csak, hogy röviden említem, hogy Jónás profétának az esetét, hogy ő ott volt a Cephal gyomrában 3 nap és 3 éjjel, Jézus Krisztus saját feltámadására vonatkoztatta Máté evangéliumában. Én akkor ezt felolvasom, jó? Tehát azért ez hangozzék el, a Máté 12:40. Majd ha valakinek lesz kérdése ezzel a Cephallal kapcsolatban, hogy lehet ott kibírni 3 napot, akkor majd mondok valamit, de most ezzel nem foglalkozok. Máté 12:40, vagy hogy lehetséges ez egyáltalán, mit olvastam erről. Mert amint Jónás a Cephal gyomrában volt 3 nap és 3 éjjel, mondja Jézus, úgy lesz az emberfia is a föld szívében 3 nap és 3 éjjel. És itt 3 megkezdett napot kell érteni. Péntek, felfeszítették, szombat, pihent a sírban, és vasárnap a hét első napján föltámadt, hajnalban, kora reggel. Ugye? Tehát itt erről van szó. És ahogy a Jónást kivetette a Cephal 3 nap után a partra, Isten parancsára, ennek az előképnek megfelelően támadt fel Jézus is a halálból 3. napra. Na most akkor még nézzük meg az apostolok cselekedeteiből azt az esetet, amikor kiáradt először a Szentlélek, az első pünköstkor. Péter apostol akkor egy beszédet tartott az ottani népnek, és a 16. Zsoltárt idézte arra vonatkozóan, hogy Krisztus feltámadt a halálból. Na nézzük meg a 16. Zsoltárt. De először akkor az apostolok cselekedeteiből olvasom ezt fel, hogy lássuk, a 2. fejezetből, a 28. verstől. Férfiak, testvérek, hadd szóljak hozzátok bátran Dávid ősatyáról. Ő meghalt, eltemették és sírja, a mai napig itt van nálunk. Figyeljük az érvelést. Mivel azonban ő proféta volt és tudta, hogy Isten esküvel fogadta meg neki, hogy az ő utódaiból ül majd valaki a trónjára, ez is egy messiási profécia, A jövőben látva Krisztus feltámadásáról beszélt. A jövőben látva Krisztus feltámadásáról beszélt. Hogy sem az alvilágban nem marad, sem a teste nem lát rothadást. Ezt a Jézust Isten feltámasztotta, és ennek mi mindnyájan tanúi vagyunk. Tehát itt a 16. Zsoltárt idézte, és akkor a 16. Zsoltár 10. versében ez van megírva, mert nem hagyod a lelkemet az alvilágban, és nem engeded, hogy a te szented rothadás lásson. A Szent István társulat fordítása sajnos itt nem pontos, nem hagyod, hogy a szented meglássa a sírt. Hát mindannyian tudjuk, hogy meglátta a sírt. Hát Arimatea Józsefnek a sírjába temették. Tehát itt nem pontos a fordítás, nem engeded, hogy szented romlás lásson. Ez a helyes, ez pedig a Szent Jeromos katolikus biblia fordításnál van. És a Károlyi fordításnál nem, mert nem hagyod a lelkemet a Seolban, nem engeded, hogy a te szented rothadás lásson. Tehát Jézus maga is megjövendőlte ezt, hogy az ember fiát halálra ítélik, kiszolgáltatják, átadják a pogányoknak, megölik, de harmadnapra feltámad. Ezt többször is elmondta a tanítványainak. Na most jön a lényeg. Ha még bírjuk, akkor most a lényeget szeretném elmondani. Még egy kis türelmet kérek. Miért nem válthatta volna meg Krisztus más módon a világot? A római levélből, akkor felolvasom, de szó szerint is el tudom mondani, hogy a bűn zsoldja a halál, de Isten kegyelmi ajándéka az örök élet Krisztus Jézusban, ami Urunkban. Ugye itt két része van ennek a Biblia versnek. A bűn zsoldja, a fizetsége a halál. A bűnért halállal kell fizetni. Ez az első rész. A második rész, hogy Isten kegyelmi ajándéka, ez ajándék, az örök élet Krisztus Jézusban, ami Urunkban. Na most, az egyik része, tehát a bűn zsoldja a halál. A bűnért sajnos az embernek halállal kell fizetni. Isten nem akarta a bűnt, nem felelős érte, az ember, első emberpárnak szabad akaratot adott, Ádám és Éva szeretetben, békességben, és állandó kapcsolatban volt az élet forrásával a bűnesek előtt. Elmondta Ádámnak Isten, hogy a kert minden fájáról lehetsz, de a jó és a rossz tudás fájáról ne egyél, mert amely napon eszel, bizonnyal meghalsz. Sajnos Évát az ördög átverte, mert evett, és megkínálta a férjét is, és Ádám Éva miatt evett. Tehát, mert nem akarta elveszteni, pedig tudta, hogy Éva vétkezett. Mint hogyha Isten nem tudott volna neki egy másik szép és kedves asszonyt teremteni. Amely napon eszel a fáról, bizonnyal meghalsz. Isten nem nagy dolgot kért az embertől. Az, hogy az ő engedelmességét kifejezze Isten iránt. Egy csekély dolgot kért. Ahhoz a fához ne érjetek hozzá, ne egyetek róla. Ezt kérte. Egy kis dolgot kért. Azon kívül az ember minden mást megkapott. Sátán sem támadhatta, és nem kísérthette Ádámot és Évát ott, ahol akarta. A kertnek, a többi fájánál, vagy nem tudom hol, ilyen nincs. Csak ott annál a fánál. Meg volt neki határozva, sehol máshol. Tehát az embernek nem kellett félni a bukott angyal fejedelemtől. Az első, tehát az Isten tanította, figyelmeztette őket. Az első bűneset mégis megtörtént, és ennek súlyos következményei lettek. Megromlott az házastársak közötti viszony, a természethez való viszony, a természet teljesen átalakult, és belépett a halál, a világba a halál törvénye. A bűn következtében a halál törvénye életbe lépett. Azon a napon nem halt meg sem Ádám, sem Éva, pedig azt mondta az Isten, hogy amely napon eszel arról a gyümölcsről, vagy arról a fáról, bizonnyal meghalsz. De viszont meghalt helyettük egy bárány. És ezt honnan tudjuk? Hát onnan tudjuk, hogy a Teremtés könyvében azt olvassuk, hogy az Isten az első emberpárt bőrruhákba öltöztette. Harmadik fejezet, 21. vers. Honnan a bőrruha? Hát úgy, hogy Isten megmutatta, hogy hogy kell áldozatot bemutatni. Az első áldozat bemutatás megtörtént. Ennek a részleteit majd a leviták, Mózes harmadik könyve fejti ki az áldozati rendszerben, de itt csak ennyi van említve. Tehát, amely napon Ádám és Éva vétkezett, meghalt egy bárány, mert a megváltási terv életbe lépett, és ez a bárány kit jelképezett? Hát a mi megváltó Jézus Krisztusunkat. Mert ő halt meg, Ádám és Éva helyett, ő halt meg a mi bűneinkért, hogy minket megváltson és üdvözítsen. Ádám először látta egy ártatlan bárány vérét kifolyni, és az állatot meghalni. Ebből megérthette, hogy neki is meg kell halni, ha nem is örökre. Mert helyettük a bűneik miatt meghal a megváltó, és ők kegyelmi időt kapnak a megtérésre. Mire kaptuk ezt a néhány évtizedet, vagy pár évet? Hogy az Istent megismerjük, őt szeressük, neki szolgáljunk, és eljussunk az üdvösségre. A megváltót, az áldozatul bemutatott bárány jelképezte. A mennyei atya tehát még a bűneset előtt a fiúval, Krisztussal arra az elhatározásra jutott a mennybe, hogy az az ember, akit meg fog teremteni a saját képére és hasonlatosságára, azért az életét fogja adni, hogyha az ember vétkezik. Tehát már úgy teremtette meg az embert, hogy tudta, hogy az életét fogja adni érte. Ezt honnan tudjuk? A Jelenések könyvében az van megírva, a bárány megöletett a világ teremtésétől kezdve. És honnan tudjuk, hogy megvolt ez a megbeszélés az atya és a fiú között, a megváltásra vonatkozóan? Zakariás 6.13. Békesség tanácsa lesz kettejük között. Békés egyetértés lesz kettejük között. Az atya és a fiú között. Ennél kevesebben ezt a bűn problémáját nem lehetett megoldani. Isten egyszülött fia odaadásával mutatta meg, hogy mennyire szeret a bűnös embert, és ezt Jézust önként vállalta. Atyám, ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Miért volt erre szükség? Azért, kedves hallgatók, mert az Isten törvényét nem lehet félreállítani, nem lehet felfüggeszteni, nem lehetett a mércét lejjebb ereszteni, mert az Isten törvénye szent, igaz és jó. Pál apostol ezt írja. Ez a törvény azonban a bűn miatt áthágásra került, és amely lélek vétkezik, annak kell meghalni. Isten azonban végtelenül nagy szeretetében úgy döntött Krisztussal, és ezt Jézus önként vállalta, hogy helyettes áldozatul adja magát az ember üdvösségért. Ebben az áldozatban magára veszi a világ bűneit, és az érte járó büntetést elszenvedi. Így a törvény érvényben marad. A bűn büntetve lesz a helyettes, bűntelen Krisztusban. Krisztus magára veszi a bűnt, és elszenvedi az érte járó büntetést. Tehát a bűn büntetve van. De úgy, hogy az Isten magára vette fia által, és ő szenvedte a büntetést, a végső büntetést, az örök halál büntetését. Ehhez viszont neki teljesen büntelennek kellett lenni, mármint Krisztusnak. Mert ha egyszer is vétkezett volna, amit mondtam korábban, akkor a saját bűne miatt kellett volna meghalnia. Akkor nem támadt volna fel a halálból. De hát ezért nagy örömhír, hogy Krisztus feltámadta a halálból, mert ez bizonyítja, hogy a megváltás végbe ment. Hogy Krisztus büntelen volt. Hogy az ellenségeinek megbocsájtunk. És hogy van feltámadás és van örök élet. Ezért nagy örömhír ez, mert akkor a megváltás sikerült. És honnan tudjuk, hogy a megváltás sikerült? Hát onnan, hogy Krisztus felment a mennybe és elküldte a Szent Lelket. És a Szent Lélek kiáradt, és létrejött az ősegyház. Hát az atya pedig nem támasztotta volna fel a halálból, ha Krisztus vétkezik. Most képzeljük elő, Krisztus egész életét azzal a tudattal élte, hogyha egyszer is vétkezik, akár gondolatban is, akkor neki is és az embernek is örök halál lett volna a sorsa. Az Isten ezt a kockázatot vállalta. Értünk. De Krisztus egyszer sem vétkezett, még gondolatban sem. Az Atya iránti szeretetből és azért, hogy minket megmentsen. Krisztus ennyire ragaszkodik hozzánk, hogy egyszer sem követett el bűnt, nem engedett a kísértésnek, hogy minket megmenthessen. És most jön a második része ennek a, ezt már lassan be is fejezem, ennek az igének, hogy a bűn zsoldja a halál, és a második rész, Isten kegyelmi ajándéka, az örök élet, Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Vagyis Isten úgy tud kegyelmet és örök életet adni a bűnbánó embernek, hogy közben igazságos marad, mert a bűn büntetve van. Jézus magára vette a bűnt, a bűneinkért jár a büntetést, elszenvedte. A bűn zsoldja, a halál ki van fizetve. Ő maga fizetett a bűnös ember helyett. Ezért egyszerre Isten igazságos is és irgalmas is. Akkor, amikor a bűnös embernek megbocsájt, és a kegyelemből örök életet ad. Fontos megjegyezni, hogy a sátán vádolta az Isten. Miért kegyelmezné meg a bűnös embernek? Hát vétkezett. Ha vétkezett, akkor halál a sorsa. Senkinek sem szabad kedvezni. Nem így van, hogy az Isten valakinek úgy kedvez, csak úgy azért. Isten mindenkit meg akar menteni. Mert akkor Isten nem lenne igazságos, hogyha kedvezne. A saját törvényét sem veszi figyelembe, gondolta a sátán. De Isten igazságos, mert a bűn büntetve lett, ami drága megváltunk fizetett helyettünk a Golgotán, azért, hogy a Jóisten ingyen kegyelemből Jézus által örök életet, az élet teljességét adhassa azoknak, akik hisznek és engednek. Tehát itt most van két feltétel, és lassan ezzel zárom. Kiké az üdvösség? Akik hisznek Krisztusban, és engednek Krisztus szavainak. Tehát a hit az üdvösség feltétele, de ez olyan hit, amely magába foglalja az engedelmességet is. És én szeretném felolvasni János 3:36-ból, és sajnálom, hogy a katolikus fordítások ennél az igénél nem pontosak, de a Károlyi fordítás igenis, a görögben ennek utána lehet nézni, a görög nyelven nyugodtan. Tehát a János 3:36-ot így olvasom. Jézus így szólt. Aki hisz a fiúban, örök élete van. Aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Mert a bűneért elkezdem vegy a büntetést, teszem én hozzá. Aki nem enged a fiúnak, Isten haragja marad rajta. Tehát mi a feltétele az üdvösségnek? A Jézus Krisztusból vetett hit. De ez a hit magában foglalja az engedelmességet is. Mert az ördögök is hisznek, mégis rettegnek, azok nem engedelmeskednek Istennek. Tehát itt erről van szó, ezt szeretném hangsúlyozni. Tehát az üdvösség feltétele a Jézus Krisztusba vetett hit, de ez a hit szeretet által munkálkodó hit kell legyen. Nem halott hit, hanem olyan hit, amelyből szeretett tettei fakadnak, jó gyümölcsei vannak. Ezért aki egyszer is komolyan megértette és átérzett valamit Krisztus mérhetetlen áldozatának a súlyából és értékéből, amit Krisztus érte hozott, ebből a kimondhatatlan szeretetből, ha valaki valamit megértett, akkor az az ember már nem akar önmagának élni. Nem akar a bűnnek élni, hanem annak akar élni, aki érte meghalt és feltámadott. Annak a Krisztusnak akar élni. Pál apostol, egy utolsó gondolat, Saulként dűtő lihegve ment Damaszkuszba, hogy a keresztényeket összefogja és börtönbe vesse. Nagyon zavarta őt a most induló szekta, amit akkor kereszténységnek hívtak. És el akart bánni a keresztényekkel, de a csodálatos Krisztus megmentette őt is, és megmentett sokakat még Pál apostol által. Mert a feltámadt Jézus megjelent neki az úton, ő leesett a lováról, és egy hangot hallott. Az Úr Jézus megszólította. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ki vagy te, Uram? Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Az ösztöke az a saját lelkismerete volt, mert látta korábban István diakonust vértanúként meghalni. De ellenállt ennek. Nem fogadom el. Ez volt az ösztöke. Ő kapálózott ez ellen. De utána ott megkérdezte, Uram, mit akarsz, hogy cselekedje? Akinek a megváltó életet adott, az nem méricské, nem számolgat, nem okoskodik, hanem bűnbánatot tart, megvallja bűneit, megbékél a Jóistennel, megbékél, meg akar békélni embertársaival, Isten gyermekéhez méltóan akar élni ebben a világban, annak akarata szerint, aki érte, meghalt és feltámadott. Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek kegyelmekben gazdag húsvéti ünnepeket. Köszönöm a figyelmet!